Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Máté evangélium a második részéből olvasom, felállva hallgassuk meg. Mikor pedig megszületett Jézus a judeai Betlehemben, Herodes király idejében, imé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Herodes király pedig ezt hallván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondták néki a judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe, mondta nékik, elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak, és imé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket, anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát, és mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig olvassuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ma vízkereszt ünnepe van, és hát az egyik erre a napra szánt textus Máté evangéliumának ez az egyedülálló története. A másik, amit szintén szeretnék majd felidézni, ez a 72. Zsoltár, nem véletlenül kerül ez a Zsoltár is erre a napra, de... Nem baj, ha az evangéliumoknak ezzel az egyedi, csak egy helyen található történetével egy kicsit foglalkozunk. Nagyon modern történet, nagyon színes. Egyesek már-már azt mondják, hogy ilyen mese elemek is vannak benne, ami sosem baj. Mi mindig azt hiszik, hogy a mese a nem létező dolgokról szól, pedig az egy irodalmi műfaj, amely megkönnyíti számunkra, hogy a nehezen feldolgozó eseményeket jobban megértsük. És nem azt jelenti, hogy valótlan dolgokról van szó, hanem egy irodalmi eszköz arra, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt megértsenek valamit. Azért fejeztem ki magam ilyen kicsit körülményesen, mert valóban vannak a történetben olyan elemek, amelyekkel nem tudunk megbirkózni. Például, hogy ha ez a csillag ment az égen, akkor miért arra felé ment? Mert kicsit meghazudtolná a fizikát és a csillagászatot. És a cél nyilván nem az, hogy valami teremtett világban elképzelhetetlen dolgot feltétlenül a hit világába bebocsássunk, bár nagyon kedves zsidó testvéreink, biblia magyarázóink, kitaláltak egy szellemes dolgot, és pedig azt, hogy Isten a teremtés hatodik napján, mint egy záradékot csatolta az egész projekthez, teremtési történethez, és ebben felsorolta azokat az ügyeket, amelyek egyszer fognak előfordulni, ilyen a Bálám szamara, amelyik megszólalt, vagy a Verestengernek a kettéválása, és így tovább. Hát, hogy így volt-e, vagy nem, nem ezt akarjuk mi most eldönteni és megérteni, hanem az a nagy kérdés vág belbe bennünket ennek a kis szakasznak az elolvasásakor, hogy várunk-e mi valamit, vagy valakit még inkább, és kit és hogyan várjuk. A várakozás végig advent nagy gondolata, és természetesen van feleletünk arra, hogy kit várunk, de sietünk leszögezni, hogy állandóan várunk valamit, valakit. Most ugye az imát kérők között voltak olyanok, akik az elmúlt napok, a tegnapi nap eseményeit is előhozták. Az emberek várnak világosságot, igazságot, békességet, törvényességet, irgalmasságot. Hosszan sorolhatnánk, hogy mi mindent várunk. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon az a kérdés nyugtalanít most bennünket, hogy túl a passzív várakozáson, mert az egy olyan kényelmes dolog, hogy leülünk, nézzük az eget, jön-e a csillag, vagy nem jön, azt is megnézzük, hány ága van annak a csillagnak, milyen színű esetleg, de nem akarok ebbe a dologba belemenni, részleteibe belemenni, de egy dolog várni, hogy valami történjék, de megmozdulunk-e? Ez a kérdés, hogy teszünk-e lépéseket. Nagyon fontos üzenete a Bibliának sok szereplővel kapcsolatban. Ábrahám története is így kezdődik, hogy azt mondja neki az Úr, hogy menj ki rokonaid közül, kultúrádból, sőt a családodból is arra az útra, amit én mutatok neked. Egy változás, mozdulj ki! Ne gondold, hogy a világ, amit eddig megszoktál, és amiről eddig tanultál, az csak ilyen lehet. Én egy új utat mutatok neked. És kiment, nem tudva hova megy, mondja az írás, nem a tudott irányba ment, hanem a mutatott irányba, amit Isten mutatott neki, és ezek döntő dolgok, hogy megmoccanunk-e. Nos, három csoport van itt ebben a mai evangéliumi történetünkben, akiknek a várakozása, vagy a jelenséggel való találkozása tanulságos lehet a mi számunkra. És mindenképpen először ezekkel a bizonyos napkeleti bölcsekkel, vagy királyokkal, mágusokat mond a görög szöveg, mágoly mondja, tehát a mágusok, akik keletről jöttek, hogy honnan, ezt nem árulja el a Biblia, hogy nagyon messziről jöttek-e, sőt, végül eljut oda a görög és a latin atyák szövegfejtő közössége, akikről Aquinói Tamás nagyon szép csokrot állított össze, hogy leginkább talán Bálámnak a leszármazottai, vagy honfitársai lehettek, mert Bálám az, ez a furcsa, szamaras ember, akiről már említettem az előbb, hogy ugye ott az áradékban benne van, hogy egyszer megszólal majd a szamara, de ő az, aki valami csodálatos jövendőlést mond, ugye arra hívja őt Bálák király, hogy átkozza meg Izrael, de amikor ő ránéz erre a táborra, és azt mondja, mi szépek a te sátraidó Izrael, így kezdődik minden szombati istentisztelet ma is a zsinagógában. Tudni véljük azt, hogy ami meghökkentette Bálámat, aki azt hitte, hogy ez egy szedett-vedett banda, amelyik itt hát a környéken olálkodik, azt látta, hogy fantasztikusan megvan szervezve a dolog, és egy hatágú csillag formájú tábor van, amelynek megvannak az élei, a hegyei, és középen van a kórház, vannak a gyöngék, van a kincstár, és van a templom, és körülötte pedig a csillag tüskéi szerint az erős harcias törzsek, és azt mondja, ez fantasztikus, mi szépek a te sátraid, ó Izrael, és talán ez adja neki azt a gondolatot is, hogy egy ilyen jövendőlést mondjon, hogy egy csillag származik Jákobból. Egy csillag származik, és ennek a megérinthetetlen magasságban lévő isteni jelnek, mert hisz az örökkévaló teremtés negyedik napján a Biblia szerint azért teremtette a csillagokat, hogy üzeneteket, jeleket közvetítsenek a számunkra, és ebben nem a fizika az érdekes, mert lehet, hogy már nincs ott izzó anyag, de a fénye most ér ide, és a fénye most is útba igazít bennünket, mint az igaz embereknek. Az emléke Dániel próféta szerint, akik mint a csillagok útba igazítják a vándort örökkön örökké. Szóval arra gondolnak némelyek, és Akvinói Tamás is, mondom, erre a megállapításra jut, hogy talán Bálámnak a kései tanítványai ők, akiket megfog a csillag gondolata, és amikor vizsgálva az eget, az ő tudományuk, csillagász tudományuk szerint felfedeznek egy olyan égi testet, amit eddig nem láttak. És olyan környezetben, ma úgy elemezzük ezt visszatekintve, hogy talán a halak csillag képében, akkor ebből arra következtetnek, hogy itt a pillanat, és Isten elküldte a világ üdvözítőjét, megváltóját, és pedig ígéretei szerint abban a környezetben, amiről mondom, Bálám is beszélt, a zsidóság körében. És ezen a dolgon nem kell, nem lehet változtatnunk, akkor is, hogyha Csacska honfitársaink magyarnak gondolják Jézust, miért ne, aki a Mátrában született állítólag, és ezek a bizonyos napkeleti királyok a nagybátyjai voltak, ahogy valaki elég zavaros elmével ezt kifejtette, hogy ez így történhetett. Hát nem így történt, de ez a csillag innen is látható azért, és ha nem is a miénk, de akkor is áldást jelent a világ számára, és lehet, hogy éppen azért, mert nem a miénk. Na jó, ez csak egy önkritikus gondolat volt. Szóval látok egy csillagot, és annyi, de annyi bizonytalanság van, volt ebben. Olyan messze van ez a csillag, olyan magasan van, olyan elérhetetlen. És mégis azt kell mondanunk, hogy ezek a messziről jött emberek ennek a csekély, bizonytalan világosságnak az elemeit rakosgatják össze. Azokat a fényszálakat szövögetik egybe, amelyek valahol az ő várakozásuk mélyén fölrajzolják gondolataik egére Istennek azt az ígéretét, hogy nem lesz mindig éjszaka a földön. Vagy ha az éjszaka van is, az éjszaka sem takarhatja el Isten jóindulatú üzenetét, a szabadságnak az üzenetét. Kétféle csillagban, ugye mi többnyire kettőt ismerünk, a hatágút meg az ötágút. A szintől függetlenül azt kell mondani, hogy az ötágú is bibliai szimbólum, az volt Salamon pajzsán. Majd az ő zsoltárából fogunk idézni valamit. Az a mindenségre kitárulkozó embernek volt a jelképe, a Salamon katonáinak, testőrségének a pajzsán ez a jel volt. A Dávid testőrségének a pajzsán volt a hatágú csillag, ami az isteni és az emberi összefonódásról szól. De azért nem mondok egymásra utaltságot, mert ez olyan furcsán hangzik, hogy Isten rá van utalva az emberre, de picit mégis igaz ez, hogy az ő csodálatos örökkévaló létének egy nagy produktuma az ember, és a velünk való kapcsolat döntően fontos az ő számára, és ez a lefelé mutató háromszög és felfelé mutató háromszög valahogy ilyen elválaszthatatlanul van összefonódva egymásba, és
ezek az üzenetek sokak lelkében ott vannak. Én az Úr által vagyok, aki vagyok, és Isten gyönyörködik bennem, és én kitárulkozom az ő számára, hogy tegyen velem azt, amit jónak gondol, mert a hitem azt mondja, hogy csak csodálatos, isteni dolgok foglalkoztatják őt velem kapcsolatban. Az én hódolatom nélkül is ugyanaz a mindenható, nem emberő, hogy maga alá próbáljon meg taposni bárkit ezen a földön, és alattvalót akarjon látni bennünk. Szóval ezek az emberek mindezt talán érezték, és elindultak erre a bizonytalan útra. 2 éve tűnt fel a csillag, ezt tudjuk ebből a szövegből, mert Heródes gondosan megkérdezi tőlük, hogy mikor látták meg először, és mondjuk így, hogy 2 évet rászántak arra, hogy a dolognak a végére járjanak. Nem voltak pontos információik, nem derítették fel jól a terepet, és ezért bizonyos diplomáciai ügyetlenségek is megtörténnek ebben az eseményben. De azért itt megállok egy percre, és megkérdezem, hogy annyi mindenre elszaladt az életünkből, 1, 2, 3, 5, nem tudom hány év, évtizedek, és ha egy vonalat kéne húzni, és meg kellene kérdeznünk, hogy nos hát, mire jutottunk, akkor olyan nehéz, mint ahogy minden év végén, amikor szilveszterkor összejövünk, és én megkínzom a testvéreket azzal, hogy megkérdezem, hogy mi volt fontos az elmúlt évben, akkor magam is érzem, hogy ez kicsit olyan aljas dolog, mert nehezen emlékszik vissza az ember rá. Hát egy drámai dolog, vagy ha született valaki, vagy meghalt a családod, persze azt nem tudjuk elfelejteni, de oly kevés dologra emlékszünk. Sokszor olyan eseménytelenül zajlik az életünk, vagy nem őrizzük meg a dolgokat. Nem tudjuk, hogy ez alatt a 2 év alatt hányszor kellett tevét patkoltatni, meg hogyan futott a költségvetésből, hogy tudták megőrizgetni kis ajándékukat, az aranyat, tömjét, mirhát, menet közben vették-e, vagy kuporgatták, volt-e harcuk rablókkal, és így tovább, hányszor ültek le a tábortűz mellé megbeszélni, hogy vajon jól láttuk-e a dolgot, mert ez a csillag időnként eltűnt. És akkor megint kémlelték az eget. Ilyen a hitnek az útja, sosem teljes bizonyosság az. Nem, mert keveredik a fizikai és a szellemi világ is benne, a saját gondolataink és a Szentléleknek az érintése. De vissza-vissza térünk ahhoz a gondolathoz, hogy megéri-e nekünk keresni, és mondjuk így akár 2 évet rászánni életünk döntő kérdésének a megválaszolására, vagy toljuk magunk előtt a dolgot. Ülünk, várunk, valaki járjon a végére, helyettem is nézze meg, és majd én megbírálom, hogy vajon jót látott-e, vagy sem, eldöntöm, és talán az a legkényelmesebb, ha sose jön el, ha sose teljesül be a várakozás. De ők elmentek, és ha ő a zsidók királya, az ígéretek szerint, hol máshol születhetett meg, mint Jeruzsálembe, az aktuális királyi palotában. És így jutottak oda a palotába, ahol egy Heródes nevű, ez a bizonyos nagy Heródes uralkodott. Nagyon zavaros volt a világ akkor, abban az időben. Talán a történelemben máskor is előfordult ilyesmi, egy kicsi kis állam, ez az Izrael, egy nagy államok szövetsége, egy nagy unió kicsi része, azon belül is egy térség, Szíria provincia, kis mellék mezeje, de nem jelentéktelen terület. Azért a rómaiak vannak jelen, az ő engedélyüktől függ, hogy valaki Isten lehet-e vagy király. és vannak olyanok, akiknek van ilyen ambíciójuk, hogy ők Isten legyenek, vagy legalább király, vagy ahhoz hasonló. És így van ez a nem tehetségtelen Heródes nevű fiatal ember, akinek az édesapja már az, aki valami módon a rómaiakkal kapcsolatba kerül, két fia van, az egyikükből a kis Izrael egyik felének, Judeának a parancsnoka lesz, ez egy Fazael nevű fiatal ember, a másikuk Galileának lesz a parancsnoka, ő a Heródes nevű fiatalabb fiú, de apa és másik testvér erőszakos halált is halnak, és marad ez a tehetséges fiatal ember, aki nyelveket beszél, nagyon szereti a sportot, van benne egyfajta adakozási készség, úgy jellemzi őt Josephus Flavius is, mint egy jóindulatú despota. Nem tudom, a két dolog hogy fér össze, de valószínűleg úgy, hogy mindenhova szívesen ad pénzt, mindenütt szívesen létrehoz egy-egy sportcsarnokot, vagy valami hasonló dolgot, az olimpiát is támogatja, valóban így van. És olyan ügyesen forog abban a diplomáciai térben, hogy Julius Cézár, aki az édesapjának, és így neki is római polgárjogot adott, a társ uralkodójával személyes jó barátságba is kerül, és ez segíti őt akkor, amikor időszámításunk előtt 40 körül a pártusok betörnek oda erre a területre, neki menekülnie kell, Rómába menekül, ahol hadsereget adnak mellé, hogy visszatérve ügyes, bátor, vakmerő harcban, mert egyébként szereti a harcot, állandóan harcolni, akar, vissza tudja szerezni a trónját, és immár mint király tér vissza az országba. Hatalmas építkezésekbe kezd, sok fát kivág, sok épületet felhúz, Jeruzsálem falát, tornyait megépíti, és ugyanakkor viszont ebből a nagylelkű, osztogató emberből, aki Beirutba, Damaszkuszba, Antiókiába, Rodoszba küld adományokat, és javított fel templomokat, épületeket, eluralkodik rajta az elme baj, és paranoiás lesz, és mindenkitől fél, állandóan ellenséget lát. Házassága révén a jogos izraeli trónkövetelők családjába benősül, ugye ő edomita, Ézsau leszármazotta lenne, tehát ő nem született király, ezt pontosan tudja, nagyon szeretne a maga gyökértelen helyzetéből valahová tartozni, és mondom, a felesége révén beférkőzik az igazi, a makabeusok leszármazottaiból lévő főpapi és vezetői családba, innen választ feleséget, egy Miriam nevű nőt magának feleségül, két gyerek is születik, de állandó a környezetében, az udvarában az intrika, ezért megöleti a feleségét és a két fiát is, sőt, harmadik fiát, aki utódja lenne, 5 nappal a halála előtt folytatja meg. Mindenkit látványosan elsírat, azután mindig emel egy tornyot, de az élete tele van félelemmel, és Augustinus megemlíti, hogy most ezt a kisdedet, akiről hírt kap, aki az édesanyja keblén van, ettől olyan pánikba esik, hogy mindenkit kiirtatott a környéken, két esztendőst, és azon alul lévő valamit. Vajon mit fog ő tenni, mondja Augustinus, hogyha az atya jobbján lévő királyt pillantja majd meg. Van több király Zsoltárunk,
talán itt a pillanat, hogy felidézzük a 72. Zsoltárt, ami szintén mára kijelölt textusunk lenne. Salamon Zsoltára talán a megkoronázása körüli időben szerezte, és ezzel zárulnak a Dávid Zsoltárai is. Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának, hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet, virágozik az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz hold, és uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, a nagy folyamtól a föld határáig, boruljanak le előtte a pusztalakok, és nyalják ellenségei a port. Tárzis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Seba és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé, hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Seba aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon, bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is. Rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Tartson neve mindörökké, viruljon lelke, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen Izraelnek, isteneki csodadolgokat cselekszik egyedül, áldott legyen az ő dicsőséges neve mind örökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen, ámen. Ez a 72. Zsoltár egy olyan királyról, aki nem csak ennek a Zsoltárnak a középső részét jegyzi meg a maga számára, hogy boruljanak le előtte a többi népek, és terjedjen az uralma a föld végső határáig, és hozzák neki az aranyat mindenhonnan. Nem ez a lényeges dolog, a mert az nem itt választja ketté ezt a Zsoltárt, hanem ott, hogy mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Az ő idejében béke van. Az ő uralmának a lényege nem a kapzsiság. Nem úgy alkot törvényeket, hogy meg ne lehessen rengetni az ő hatalmát, hanem hogy a szegénynek, a gyöngének legyen támasza, akár ővel szemben is. Mert ez az igazi törvény, amely a hatalmassal szemben védi azt, aki kevésbé tud önmagáért jót állni. És ez az a pont, ahol hirtelen ennek a nagyon értelmes, magas IQ-val rendelkező, nem igazán művelt királynak, ennek az idegennek hirtelen leesik, hogy nem őróla van szó, amikor a napkeleti bölcsek a királyt, a született királyt keresik. Mert a született király nem jó és nem rossz indulatú despota, hanem a született királyban tükröződik a mennyei királynak, az örökkévaló Istennek a jósága. És amikor mi megváltóra tekintünk, amikor mi ebben a 2000 éve született Jézusban, zsidó Jézusban találjuk meg azt a vezérlő csillagot, aki minket az örökkévaló király, az Atya felé vezet, akkor benne látjuk azokat a tulajdonságokat, nem azokat, amelyek aztán az egyházat eltorzították. Nem a mai, hogy mondjam, keresztény demokrata Jézust látjuk, ilyen nincs ilyen, hanem azt a goélt, azt a messiást, azt a megváltót látjuk, akinek
Az érinthetetlenek fontosak, a kicsik fontosak, és elmegy értük a világ végére is. A jó pásztort látjuk benne, aki ölébe veszi a gyenge bárányokat, aki életét adja a juhokért, akinek fontosabb a mi üdvösségünk, mint az övé. Mert szála alá poklokra érettünk, ami bűneinkkel megterhelten. És ez a szegény mindent elért, ügyes, ravasz politikus, aki Róma kegyéből király is lett végül, rádöbben, hogy ez nem ő róla szól. És akkor, igen, ő is várta ezt a pillanatot, és azért várta, hogy leszámoljon úgy, mint ahogy leszámolt a sógorával is, aki várományosa lehetett volna törvény szerint a trónnak, vagy leszámolt fiaival, akikből király lehetett volna ő utánuk, és így akar leszámolni ezzel a vetélytársal is, mert annyira messze volt az ő világa attól, amit ez az újszülött képvisel, illetve amit az ő születésével annyian vártak sóvárogva. De hát itt voltak ugye ezek a napkeleti bölcsek, még nem engedjük el teljesen őket. Herodessel nem nagyon akarunk már foglalkozni, mert szerintem elmondtunk róla sok mindent, ami az ő uralmáról szól, de van itt egy harmadik csoport, és most minden további nélkül mondhatnám az egyházakat itt, az egyházak népe, vallási közösségek, papi fejedelmek, írástudók, az értelmiségiek és az egyház, lehetne mai szóval mondani ezt, akiket riaszt Heródes, és sőt azt is látjuk, hogy Jeruzsálemnek a népe is megdöbben, amikor ez a hír megjelenik, mert bele tudunk szokni nagyon az osztogató despotáknak a világába is, és abból nem akarunk olyan könnyen felébredni, szint vallani. Ők is megháborodnak egy kicsit. Nem akarják mutatni, hogy mit gondolnak, sőt, sietnek támogatni Heródest a maguk felháborodással. Sával, minek ide nekünk egy másfajta király? Van nekünk itt egy kitűnő, osztogató, építkező, felső kapcsolatokkal jól rendelkező, nemzetközi tekintélyre szert tett királyunk. Miért váltsunk mi akkor? És igen, írástudók és papi fejedelmek pontosan lapozzák fel Mikeás könyvében a jövendőlést a judeai Betlehemről, ahonnan származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt, a jó pásztorról szóló üzenet ez, felmondják a leckét, de nem jut eszükbe az, hogy elmenjenek megnézni. Ezek az idegenek messze földről eljöttek, így mondja egyszer Jézus, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Nekik fontos volt. Őket lelkesítette ez a jó pásztorról, erről az Isten igaz képviselőjéről szóló üzenet. Ők nem a ravasságra vágytak, nem arra vágytak, hogy nekik is lopjon valamit Heródes, és részesei legyenek ennek a harácsolós világnak, hanem ők arra vágytak, aki igazságot tesz, aki akár az ő önzésükkel szemben is az igazságot és a békességet, a méltányosságot képviseli. Egy olyan világra vágytak, amiben mindenkit hagynak élni. Mindenkinek békessége van, és ahol az ember szívét betölti Istennek ez a minden értelmet felülhaladó békessége, ahol szabad az ember az önzésétől, bűneitől, elveszett voltából talpra áll, és boldogan követi ezt a csillagot, amelyben a mindenható és örökké való Isten szabadsága és üdvössége tükröződik. Miért nem indultak ők el? Miért várták lapítva a pillanatot, amíg aztán rövidesen mondom, örököse meggyilkolása után 5 nappal Herodes is nagyon dicstelenül kiszenved szörnyű betegségekben. Találgatni lehet, hogy milyen testi kínokat, bőrbaj, bélbaj, mindenféle, gyakorlatilag élve elrohadt az ő gonoszsága miatt, arról nem is beszélünk, hogy miféle démonok gyötörhették azok miatt, akikkel leszámolt. Szóval, miért nem mozdulunk meg, ez a kérdés itt? Várunk-e valakire igazán, és ez a várakozás azzal az örömmel telik-e, hogy igen, Uram, jössz, és én jövök eléd, ahogy igéd mondja, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, dörgessetek, és megnyittatik nektek. Milyen lépéseket kell tennem azért, hogy valóság legyen az én életemben, és Isten megváltó kegyelme. És mondom ez akkor is, hogyha csak kicsi kezdetet látok, amilyen egy pici néhány napos baba, egy kisgyerek, aki tehetetlen, nem tudja a gondolatait máshogy csak sírással vagy nevetéssel kifejezésre juttatni, ránk van utalva egy különös gondolat. Az Isten tükrözteti magát egy csecsemőben, aki ránk van utalva. Van-e nekünk erre időnk megvárni, hogy felnőjön bennünk, kibontakozzék a valóságos isteni üzenet ő rajta keresztül? Isten segítsen bennünket, hogy azok között legyünk, akárha messziről jöttünk is, napkeletről, napnyugatról, északról vagy délről, akiknek jó volt odafigyelni erre a kicsi fényfoltra, és jó volt elindulni, megbizonyosodni, és örömmel találkozni, kincseiket odaadni nekik. Amen.